Se következve, imádkozzunk egy jót, ahogy szoktam mondani, mert ugye az mindig jót tesz. És a másik, hogy amit szoktam említeni, hogy ha imádkozás mindig jól jön, és ha véletlenül előfordul az életedben, hogy tanástalan vagy, fogalmam sincs, hogy mit kell tenni, egyszerűen úgy érzed, hogy bölcstelen vagy, nincs egy jó ötleted sem, akkor a legjobb dolog, hogyha imádkozol, és az imádkozás az egyszerűen borzasztóan kreatívvá tud tenni. És ha tényleg fogalmas sincs, hogy ebben a helyzetben mit kell tenned, használd bátran ezt a fegyvert. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönöm, hogy itt vagy. Köszönjük, hogy a te Szent Szellemed jelenlétét átérezhetjük, és azért imádkozom, hogy tedd valóságossá a te jelenlétedet számunkra, a te igédet. Törjenek meg ma dolgok, aminek meg kell törnie, Uram, változzanak dolgok, legyenek új felismerések emberek életében, új reménység, új hit, és úgy menjünk haza mai napon, hogy tele legyünk reménységgel, hittel, szeretettel, a benned lévő erősségekkel, Uram, kegyelemmel, és köszönöm, Uram, hogy te vagy az, aki tele vagy kegyelemmel és igazsággal, és szeretnénk mi is, és köszönöm, Uram, hogy a te keneted van itt, amelyről azt mondja a Biblia, hogy megtanít bennünket mindenre, és elvezet minden igazságra, és a kenet minden igát megtör, Uram, és szabadok lehetünk, igazi szabad keresztények, és igényeljük ezt a szabadságot, akarunk benne szabadon élni, és mindent akarunk, ami el van mára készítve, és erre a hétre és hónapra számunkra. Igényeljük, akarjuk ezt, Uram. Amen. Nagyon fontos dologról szeretnénk ma beszélni, és ez egy kijelentéssel kezdődik. Imádkoztam a gyülekezetért talán pár héttel ezelőtt, vagy úgy szoktam mondani a múltkor. Nálam a múltkor az bármit jelent. Az lehet, hogy ez a múlt hét, vagy 15 évvel ezelőtt, az azt jelenti, hogy valamilyen esemény, amely a múltban, valamikor, igen. Tehát imádkoztam, mert minden évben szoktam imádkozni a gyülekezetért, és imádkoztam a gyülekezetét és a városért, és mondtam, Uram, kérlek, hogy mutasd már meg, hogy mi az a dolog, amely most akadálya, hogy előre menjen a te munkád? És mi az, ami a gyülekezetben most, ami ellen harcolnunk kell? Mert azért jött az Istennek a fia, hogy az ördögnek a munkáit lerontsa. És utána ezt ránk bízta ezt a feladatot, és azt mondta, hogy mi pedig le fogjuk győzni a világot. És az a győzedelem, amely legyőzi ezt a világot és a benne lévő erőségeket, nem más, mint a mi hitünk. Ugye? Ezt mondja János az ő levelében. És mondom, mi az az erősség, amely ott van a gyülekezetben, és amely ellen imádkozunk el, és amelyből felszabadulást akarsz adni. És hogy imádkoztam, láttam egy hatalmas krokodilt. És egy ilyen jó nagy krokodil volt, és nem egy természetes méretű krokodil volt, hanem tehát egy ilyen írtó nagy. És egy olyan krokodil volt, amely úgy beterített mindent, és olyan érzésem volt, hogy én láttam magamat, meg így az embercsoportot, a gyülekezetet, ahogy ott álltunk, és úgy volt egy ilyen kis füves terület, amin játszhattunk, és úgy élhettük az életünket, de nagyon jól tudtuk, hogy van egy rész, amely tulajdonképpen egy ilyen kerítés, amely nem egy fizikális kerítés volt, de pontosan tudtuk, hogy hol van a határ, meddig mehetünk el, mert ha azt átlépjük, akkor ez a nagy krokodil, akkor ez ellenünk jön, és úgy bekap bennünket. És hogy félelmetes volt ez az iszonyatos nagy állat, és én tudtam, hát ugye, mint Biblia ismerő emberek, ti is tudjátok, hogy ez az Egyiptomnak a szellemisége. Azt nem tudtam, hogy hirtelen pontosan Ezékielben vagy a Jeremiásban van megírva, de gyorsan kikerestem, hogy az Ezékiel 29.3-ban van leírva Istennek az igében, hogy mit is jelent az a krokodil. Ezékiel 29.3 az így szól, hogy szólj és mondjad, így szól az Úr Isten, imé én ellened megyek, Fáraó, Egyiptom királya, te nagy krokodil. Aki fekszik a folyó közepette, aki ezt mondja, enyém, az én folyóm, én teremtettem magamnak. Azt mondja Egyiptom királyáról és Egyiptom szellemiségéről, Isten, hogy te olyan vagy, mint egy nagy krokodil. És mi is az Egyiptomnak a szellemisége, arról lesz a mai napon szó, és az üzenetnek a címe, szabadulj fel a szolgaság alól. Mit jelent az, hogy Egyiptom? Az 5 Mózes 6.12-ben megvan fogalmazva a Bibliában pontosan, hogy mire utal a Biblia, amikor Egyiptomról szól. Az 5 Mózes 6.12-ben, nem kell kikeresni, felolvasom, de akár ki is kereshetitek, azt mondja az Isten Izrael népének: vigyázz magadra, hogy el ne felejtkezzél az Úrról, aki kihozott téged Egyiptomból, a szolgaság házából. Azt mondja a Biblia, vigyázz, el ne felejtkezzél az Úrról, mert ő hozott ki téged Egyiptomból, amely mit jelent? A szolgaságnak a háza. Tehát Egyiptom szellemisége nem más, mint egy olyan szellemiség, amely téged szolgaságban tart. És egyértelműen éreztem és tudtam, hogy ez az a szellemiség, amely leuralja ezt a térséget. Nem tudom, hogy ez egész Magyarországra igaz-e, én nem magyarországért imádkoztam, én Debrecenért, a mi városunkért és a mi gyülekezetünkért imádkoztam, és ez egy szellemiség, a szolgaságnak a háza, amely alól mindenképpen ki akar, vagy amely alól mindenképpen fel akar Isten szabadítani bennünket. Mit jelent az, hogy a szolgaságnak a háza? Mit jelent az, hogy Egyiptom királya? Mit jelent az, hogy egy király, amely leural bennünket? Hogy tudod elképzelni magad, amikor a szolgaság házában élsz? Hát a szolgaság háza azt jelenti, hogy ha te szolga vagy, akkor nem vagy a magad ura. Valaki más beosztja helyetted a pénzedet, valaki más beosztja helyetted az idődet, valaki leural, valaki más meghatározza a feltételeket, és te szeretnél igazából szabad lenni, de nem tudsz. Mert valaki hatalmasabb és erősebb, mint te. És ezt jelenti az Egyiptomnak a szellemisége is. Én, ahogy látom az embereket, és beszélgetem emberekkel, láttam, hogy tele vannak félelemmel, és egyébként is erre a kelet-európai volt kommunista országokra jellemző az a félelem, hogy bennünk van valamilyen szinten a félelem. Ugye a kommunizmus elvileg véget ért, bár erről vitatkoznak, 89-ben leomlott ez a rendszer, de maga a gondolkodásmódunkban megmaradt az, hogy minden gyanúsnak látunk és félünk, de az Egyiptomnak a szellemisége az, amely próbál leuralni bennünket. Az nem azt jelenti, hogy nem vagy keresztény, az nem azt jelenti, hogy nem hiszel Istenbe, az nem azt jelenti, hogy az ember alapvetően pokolba kerül, de nem tud szabadon élni. És ez nem egy ember, ez nem a munkahelyi főnököd, ez magad nem a munkahelyed, mert sokszor megszokták fogalmazni az emberek, hogy igazából mi az, amely behatároz engem, amely, valahogy így szoktak fogalmazni, a legtöbb ember ezt mondja, hogy annyira nehéz most élni, és annyira sok bajom van, de most mit tudok tenni? Ez van. Igaz? Tehát ez a szolgaság, hogy nem azt az életet szeretném, vagy élem, amit szeretnék, de hát egyszerűen tehetetlen vagyok. És amikor a szolgaság házában vagy, akkor úgy éled meg, hogy valamilyen szinten egyszerűen ki vagy szolgáltatva is, tele vagy félelmekkel, és nem mersz kilépni, mert úgy érzed, ha lépsz, akkor valahogy ez visszacsap. És meg fogjuk nézni a Bibliában, hogy ez igazából hogy működött, és miért, és hogyan tudta leuralni a fáraónak a királya, Istennek a népét, és nyilván az a cél, és Istennek a cél, hogy szabaduljunk fel minden félelem alól. És jól ismerik a Bibliát, hogy a 2 Mózes erről szól igazából, hogy Istennek volt egy terve, és kiáltott Istennek a népe, bár ők hittek Istenben. Valamilyen szinten rendben volt az identitásuk, igaz? Mert tudták, hogy voltak nagy atyáink, Ábrahám, Izsák és Jákob, tudták, hogy Isten népe vagyunk, de valahogy ez olyan távolinak tűnt. Nem láttak csodát, nem láttak nagy változásokat. Hittek Istenben, de nem tudták szabadon szolgálni őt is. Isten küldött egy embert, egy 80 éves embert, talán erről a történetről itt a Bibliában nem beszéltem, de ezt mindenképpen szeretném elmondani, mert ez nagyon tetszik nekem, a 2 Mózes 4-ben van megírva, és 12-13-as verset szeretném felolvasni, ez Mózesnek az elhívására vonatkozik, és azt mondta neki, hogy most hát eredj, és én leszek a te száddal, és megtanítlak téged arra, amit beszélned kell. Ő pedig már, mint Mózes mondta, kérlek Uram, csak küld, akit küldeni akarsz. Én annyit nevettem már ezen az igén, és képzeljétek el, hogy 40 évig ott van Mózes a pusztában. 40 év után megjelenik neki Isten. Mindent felvonultat, ami csak létezik. Senkinek nem jelent meg igazából Isten, senki nem látott semmi csodát az akkor élő emberek között, de Mózesen minden megtörténik. Ég egy csipke bokor, de nem ég el. Isten szól hozzá. És akkor utána azt mondta neki, hogy én elküldelek Egyiptomba, és 3 jelet is mutatok neked, ami bizonyság, hogy veled vagyok, és szabadíts ki az én népemet. Ugye ismerős a történet, az egyik, hogy mi van a kezedbe, hát nekem nincsen csak egy botom, tedd le, a botkígyóvá változott, az hiszeget fog meg a farkát, megfogta, újra bot lett. Na ez az első jel, hogy én vagyok a második jel, dugd be ide a kezed a ruhád alá, kivette, és azt mondja a Biblia, hogy a Károly legalábbis így, hogy poklos volt, leprás volt, olyan volt a keze, mint a hó, dugd vissza, megint, most már rendes lett a keze, megint dugd vissza, és akkor megint olyan lett a keze. És hát ezek ugye elképesztő jelenségek, és mondta, ha még ez sem igaz, ugye, mert három a magyar igazság, bár ezt az úr nem mondta Mózesnek. Még egy harmadik is, hogy vegyél egy vödör vizet, és kiborítod, akkor vérré válik. Ezt mindig elfelejtettem, hogy három volt, én mindig csak az elsőre emlékeztem. És gondoljátok el, három ilyen dolgot átél Mózes. És azt mondja neki az úr, hogy most hát eredj el, és én leszek a te száddal, és megtanítlak téged arra, amit beszélned kell. Isten nagyon jól tudta, hogy már Mózes az összes csodát végignézte, de ő csak egyetlen egy dologgal foglalkozik, hiába az Istennek a nagy csodája, meg amit átélt, de ő csak azzal foglalkozik, hogy az volt az ő kisebbségi érzése, vagy az alkalmatlanság érzése, igen ám, de nem jól tudok beszélni. Hogy a 40 évig csak birkákat hallgattam, és azt mondta, igen, de én elküldelek, és megtanítalak, és én leszek a te száddal. Szeretném elmondani nektek, hogy kifogás mindig lesz. Akármennyi jelet és csodát átélsz, biztos van olyan, amire azt gondolod, hogy na, ha ez megtörténne az életemben, akkor én hinnék Istenben, igaz? És akkor bátor lennék. Szeretném elmondani, hogyha 500 ezer dolgot átélnél, hirtelen beleültetne az Úr egy Ferrari-ba is, Miami-ba köröznél, utána a következő pillanatban az eszkimókkal fókásütögetnétek, akármi megtörténne, semmi nem változtatna, hogyha az Úr elküldene egy 10 fős gyülekezetbe is, hogy szolgálj, csak a te alkalmatlanságod járna az eszedbe. Igaz, ez így van? Egyszerűen Mózes is így volt, és azt mondta az Úrnak, és ez nagyon tetszik nekem, Uram, van egy óriási ötletem. Én felhatalmazlak téged, hogyha valakit küldeni akarsz, bátran küld Egyiptomba. És én elgondolkodtam, vajon mire gondolt itt Mózes, nem? Tehát ketten voltak, ott voltak a pusztában, az égvilágon senki nem volt körülötte. És hogy belegondoltam az Úr, úgy ott állt is, hogy ezt meghallotta, és elképzelt, hogy mennyire boldog volt Isten, hogy ezt a felhatalmazást Mózestől megkapta, nem? Tehát úgy, hogy teljesen idegben volt, hogy most vajon Mózes megengedi-e, és azt mondja, Uram, óriás ötletem van, akit csak akarsz, elküldheted. És az Úr azt mondja, hú, már féltem, hogy nem lesz senki. Vagy hogy Mózes megtiltja. És arra gondoltam, hogy de hát mi volt, mire gondolt Mózes? Uram, rájött, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy vajon én így gondolkodok? Tehát amikor így kinevetek a Bibliába egy embert, utána rájövök, hogy ugyanazt csinálom én is, nem? És mondom, Uram, miért mondta ezt Mózes? Mire gondolt? És elkezdtem ezen gondolkodni, és tudjátok, rájöttem, hogy szerintem magadra fogsz ismerni, hogy ott ültem a gyülekezetbe, sok éven keresztül, és néztem egy-egy embert, micsoda ajándéka van. Milyen tehetsége van. És arra gondoltam, hogy ott ül a helyén is, igazából nem mozdul. Ha nekem az az ajándékom lenne. Ó, Istenem! Milyen pályát be tudnék futni. És sokszor néztem a dicsőítőket. Néztem, hogy kiállnak, és egyszerűen, ahogy dicsőítenek, megmozdul a szellemi légkör, és minden megváltozik, és nem csinálja. És ül. Látotok már ilyet? Vagy ahogy néztem egyes embereket, amikor ifi pásztor voltam, és egyszerűen 5 percet imádkoztak naponta, és biztos, hogy az 5 perces imádkozás alatt volt egy látomásuk. Én meg 5 órát imádkoztam, és semmit nem láttam. És mondtam, Uram, ha nekem megadtad volna ezt az ajándékot, ó, mit csinálnék vele? Persze, mikor már megvolt, ugyanúgy szerencsétlenkedtem, mint ők. De rájöttem, hogy ugyanazt éltem át, mint Mózes. És egyszerűen ez a hülye gondolat megfoszt bennünket, hogy elinduljunk. És Mózes csak azon gondolkodott, hogy ó, ha tudnék beszélni. Emlékszem, hogy azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, itt vagyok a gyülekezetben. Én látom benne az ajándékot, hogy ebbe ő nagyon jó. Én látom a másikban, hogy ebbe milyen jó. Magamban meg az égvilágon semmit nem láttam. És mondom, Uram, én elhiszem, hogy őt használod, meg hogy őt is fogod. De mondom, bennem mit látsz? Mondom, bennem nem sok minden van. És ott ültem. És egyébként ez vezetett az igéhez, elkezdtem olvasni az igét, és azt mondtam, hogy két esélyem van, hogy elkezdem az igét tanulmányozni, mert az abba talán még lehet valami, és imádkozni fogok, hogy Isten szelleme tegyen valamit, mert hogy úgy érzem, hogy annyira nem értek semmihez. És rájöttem, hogy ugyanezt élt át Mózes, és nekem is ugyanolyan gondolataim vannak, és a szomszédom is ezzel küszködik. Ne felejtsétek el, kifogás mindig lesz. És ugye Isten nagyon megharulott rá, és azt mondta, te, Mózes, tudjuk nagyon később, majdnem megölte, ha nincs az asszony, jól nősült, okos felesége volt, mint nekem, ugye Cippóra megmentette őt, de majdnem megölte Mózest. Elé állt, és meg akarta ölni. Annyira haragudott rá, hogy Mózes, indulj már el. És azt mondta, te ember, ki alkotta a szájat? Ki találta ki a nyelveket? Indulj el, mert már nagyon mérges vagyok. 430 éve szenved Istennek a népe, te meg itt szórakozol vele. Én mindig azt gondoltam, hogy ha élettem volna Mózes, akkor azt csináltam volna, hogy ott van a botom, megyek Egyiptomba, és akkor ledobom, megy a kígyó, felveszem, és amikor meglenkorok a hitembe, akkor mindig bedugom a kezem, kiveszem, bedugom a kezem, akkor, hogy patakhoz érek, kiöntöm vér, megy a kígyó. És hogyha meglankadtam volna, biztos, hogy elszórakoztam volna, lehet, hogy Mózes is ezt tette, mert ledobja, visszaveszem. És igazából magyarul Isten mindent megadott, hogy sikeres legyen az ő szolgálatában, de ő mindig arra gondolt, hogy de a beszédben nem jó, én emberek előtt nem akarok beszélni. Igaz? Ez volt a baja, mert hogy nehéz ajkú vagyok, és azt mondja, és pontosan 12-es versben azt mondja, hogy én leszek a te száddal, és én megtanítalak téged, de amikor magadra figyelsz, mondhat Isten akármit. Egyszerűen nem jutott el, a fülével hallottad, a szívével nem értette meg, mert olyan erős volt benne ez az alkalmatlanság érzés, de aztán végül is csak sikerült Mózest valahogy összeszedni, nem? 80 éves korára, kicsit hosszú ideig tartott a felkészülése, de azt mondta az úr, oké, most megyek Egyiptomba, és elment végre, és azt mondta, hogy adok mellé egy embert, ha nagyon kell, ott lesz Áron, akkor majd ő fog beszélni, és elment Egyiptomba, és azt olvassuk a... Ugyanúgy a 4-es rész, 29-es, 30-as és 31-es versében, hogy elment Mózes és Áron, és egybegyűjték Izrael fiainak minden véneit, és elmondta Áron mindazokat a beszédeket, amelyeket mondott az Úr Mózesnek, és megcselekedte a jeleket a nép szemén előtt. Tehát figyeljetek, az egész nép látta ezeket a jeleket, amiket még sohasem láttak, hogy valóban itt Isten itt van, 31-es vers, és hitt a nép, és megértette, hogy meglátogatta az Úr Izrael fiait, és megtekintette nyomorúságukat, és meghajtották magukat, és leborultak egészen a földig. Most megpróbálom ezt áthelyezni az új szövetségbe, hogy megértették, hogy valóban Isten velünk van. Megértették, hogy valami nagy dolog fog történni az Istennek a népével. És elkezdték imádni az Urat. Elkezdték dicsőíteni. Annyira előttem volt, hogy ez olyan, mint egy igazi jó vasárnapi alkalom, nem? Amikor ott vagy a dicsőítésben, amikor Istennek a szelleme megérint, amikor hallod az igét, és úgy felbátorodsz, és imádod az Urat, és azt mondod, Uram, ez a jövő hét más lesz. Végre megértettem, hogy más életet élhetek, szabad lehetek. És Izrael vénei, a vezetők felbátorodtak. Igen, azt mondják, hogy hitt a nép. Tele lett a nép hittel. Erre jött a szolgaság ura. És azt olvassuk az 5-ös részben, 4-es versben, miért vonjátok el a népet a munkáitól? Menjetek dolgotokra. Ezt mondta a fáraó, mert az volt a kérés, hogy hadd szolgáljuk Istent szabadon, nem? Mindenkinek az van a szívében, hogy úgy szeretném Istent szabadon szolgálni. És a fáraó megijedt, és azt olvassuk a 5. rész 9-es versében, hogy ez volt a fáraónak a válasza. Annyi sokszor bennem van ez a gondolat, nehezítessék meg a szolgálat ezeken az embereken, hogy azzal legyen dolguk, és ne hajtsanak hazug szóra. Figyeljetek, amikor elkezdtek lelkesedni, és rájöttek, hogy Isten velünk van is, megszabadulhatok a félelmeimből, felszabadulhatok az én saját szolgaságom alól, ami úgy leterhel engem, akkor a fáraó kitalálta, hogy a hétköznapok legyenek olyan nehezek, hogy legyenek annyira fáradtak, hogy ne legyen eszükben az, hogy igazából Istent akarom szolgálni, és mi az én elhívásom, hanem nehezítessék meg a szolgálat, nehezítessék meg a munka, legyenek annyira fáradtak fizikálisan, legyenek a munkahelyen és a tanulmányaikban annyira elterhelve, és e világnak a gondjait, bajait annyira engedjük rájuk, hogy ne legyen erejük arra gondolni, hogy tényleg mi Istent akarjuk szolgálni, és az a cél, hogy menjünk ki és imádjuk az Urat úgy, ahogy kell. Ugye ez ismerős? Na ez a fáraó szellemisége, amely egyszerűen hol betegséget hoz, hol anyagi nehézséget hoz, hol családi konfliktusokat hoz, vagy baráti konfliktusokat, hol a munkahelyen konfliktusokat, de olyan megnehezíti, olyan mértékig az életedet, hogy legyél elfáradva, hogy egyszerűen ott legyen a szíved, hogy igen, akarom Isten szolgálni, de úgy érzed, hogy abszolút nincs már rá erőm, mert teljesen leterhel a probléma. Voltatok már így? Hogy úgy, Istenem, én tulajdonképpen keresztény vagyok, és az lenne a célom, hogy átadjam a hitet és a reménységet az embereknek, de olyan szinten tele van a gondolatom, és az elmé mindenféle nehézséggel, félelmekkel, hogy egyszerűen nem látok ki a problémáim közül. Na ez a szolgaságnak a háza. A fáraó meghatározza az idődet pontosan. És nagyon jól tudta a fáraó, hogyha van egy szint, hogy úgy megnehezíti a munkát, akkor egyszerűen nem lesz már energiájuk. Elvonszolni magukat úgy a gyülibe is, újra hinni, és el fogják veszíteni a hitüket. És nézzük meg következő részben, mit eredményezett ez a 6-os rész 9-es versében. Azt olvasok, pontosabban a 6-os verstől fogom felolvasni. Azt mondja Isten, mondd meg Izrael fiainak, én vagyok az Úr, és kiviszlek titeket Egyiptom nehéz munkája alól, és megszabadítlak titeket a szolgálatukból, és megmentlek titeket kinyújtott karral, és nagy büntető ítéletek által, és népemlék fogadlak titeket, és istenetekké leszek nektek, és megtudjátok, hogy én vagyok a ti uratok, istenetek, aki kihoztalak titeket Egyiptom nehéz munkája alól, és beviszlek titeket a földre, amely felől esküre emeltem fel kezemet, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak adom azt, és néktek adom az örökséget, én az Úr. Eképpen szólt Mózes Izrael fiaihoz, de nem hallgattak Mózesre a kislelkűség és a kemény szolgálat miatt. Egy része korábban azt olvassuk, hogy ugyanaz a Mózes ugyanezt kihirdette, és hittek, és lelkesek voltak. De amikor visszacsapott a fáraó, és megnehezítette az életet számukra, azt olvassuk, hogy már nem hallgattak rájuk a kislelkűség és a kemény szolgálat miatt. Túl nehéz volt. És azt mondták, hogy inkább kényelmes az az élet. Ismerős ez? Nem annyira jó, de kényelmes. Tudjátok, amikor én bevonultam katonának, és én határőr voltam, és akkor még ilyen kemény kiképzés volt, és 5 óra 50-kor kellett kelni, de már 6 órakor megborotválkozva, megmosakodva kint kellett állni, és 10 perc alatt borzasztó nehéz 5 óra után felöltözni, mindent megcsinálni, és minden percemet beosztották. Engedélyt kellett kérni egy sráctól, aki 8 osztályt végzett, csak 3 hónappal hamarabb vonult be, mint én, és ő már őrvezető volt, engedélyt kellett kérni, hogy kimenjek pisilni. És engedélyt adott, de megmondta, hogy 10 másodperc. És szaladni kellett vissza, és mondtam, ez borzasztó. És megmondták, hogy mikor mire lehet gondolni, és hogy most erre gondolj, most felállsz, most leülsz, és mindent csinálni kellett is. Délután azt mondták, hogy menjünk ki, és festés volt, kifestették a laktanyát, és takarítsuk le az ablakokat. Festékes volt az összes ablak, és kérdeztük, hogy mivel. Oldjátok meg. És rájöttünk, hogy ez ugye nyilván szivatás, mert kerestünk az udvaron ilyen ágakat, és azzal kapartuk egész nap. És hogy ez a kiképzésnek volt a része. És utána mondták, na most alszol, most eszel, és sokszor, amikor ettünk, ugye mivel kint ettünk a lőtéren, a kenyeret, amit rágtunk, tele volt homokkal, és borzasztó érzés, amikor így recseg, ropog. De van az éhségnek egy olyan foka, amikor már mindent megeszel. Annyira lefogytam, hogy a saját apám, emlékszem, nem ismert meg. Sose felejtem, hogy bemutatkoztam neki. És mondtam, te kit keresel? Én a fiam, mondom, én vagyok. És a hangomról felismert, ilyen vékony voltam, és rájöttem, hogy abszolút szolga vagyok, és semmilyen szabadságom nincs. Egy idő után viszont rájöttem, hogy ha engedelmes vagyok, akkor megjutalmaznak. Ugye kaptunk ilyen jutalmaszabadságot, focizhattunk, a büfébe kimehettünk, ez nagyon kevés dolog volt, de amikor nagy nyomorúságban, hogy még ennek is örülsz. És rájöttem, hogy ez egy nagyon kényelmes élet. Ha megteszem azt, amit mondanak, akkor végül is nincs rajtam semmilyen felelősség. És hogy ez egy kényelmes élet, és nagyon sokan élnek így egyébként. Nehéz a szolgaság házában élni, de a fáraó azt mondta, hogy oké, emlékeztek, mire gondoltak vissza a pusztába, hogy néha van egy kis bogrács, egyenek, igyanak néha, tehát amikor már túl nehéz az élet, akkor lökjünk nekik valamit, és ugyanez a fogyasztói társadalom amúgy nem, hogy valami újat megvehetsz, igaz, hogy egész nap dolgozol, meg nincs élete, tönkrementek a kapcsolataid, de valamit megveszek hitelre, mint ahogy az egy kedvenc filmekben van, hogy ezt a szovjet elvtársaktól kaptuk ajándékba a kölcsön. Körülbelül ugyanez a leuralás, És rájöttem, hogy végül is, hogyha mindig engedelmeskedünk, igaz, hogy nincs szabadságom, de nagyon kényelmes ez az élet. És az emberek, Istennek a népe belement ebbe a kényelmes életbe a kislelkűség és a kemény szolgálat miatt. Tudod, észrevettétek már azt, amikor eldöntötted, hogy igen, más életet fogok élni, és most Istent fogom szolgálni, és eldöntötted, hogy most hittel elkezdek imádkozni, valami rossz dolog történt veled? Igaz? Hogy valami visszacsapott? És nagyon sok ember mondta nekem, hogy jobb, ha nem háborgatjuk az ördögöt, meg nem annyira megyünk bele a dolgokba, mert egyszerűen addig nyugalmas életünk volt. Ez a szellemiség ma is él. De Isten mit mondott? Ki akarlak hozni hatalmas, kinyújtott kézzel. És nagyon sokan feladják a küzdelmet. Nem az örök életet, azt az életet adják fel, amire pedig Isten elhívott téged. Sok fordításban nincs is benne ez a szó, hogy kislelkűség. Utána néztem, nem az eredeti görögbe, ugye, mert ez az Ószövetségben van, hogy mit is jelent pontosan ez a szó. Ez a szó a pontos fordítás szerint azt jelenti, hogy a legpontosabb fordítás az, hogy türelmetlenség. Ilyen nagyon kis türelmű lélek. Ami azt jelenti, hogy ez a kislelkűség, ugye, hogy a lelkedbe nem fér bele egy nagy Isten. A türelmetlenség az azt jelenti, hogy elhiszed azt, hogy Isten változás hoz az életedben, de ha nem jönnek a változások abban az időben, amikor te gondolod, akkor egyszerűen úgy feladod. Tehát hiszünk egy ideig, elkezdjük a harcot, és úgy, igen, én most ezt harcolok a családomért, harcolok az anyagi életemért, harcolok azért, hogy bizonságot tudjak tenni, harcolok azért, hogy térjenek meg, harcolok azért, hogy szabaduljak ki ez alól, és amikor elkezded, és nem jönnek a változások, egy-két hétig tart ez a lelkesedés, és utána az kislelkűség az, hogy véget ér. Ugyanilyenek voltak ők is. Amikor ott volt az alkalom, és ott volt az, hogy Mózes szólt, és csodákat láttak, belelkesedtek, hittek, leborultak, imádták az Urat, de amikor a hétköznapokban az ördög visszacsapott, azt mondták, hogy túl erős, túl sok, sokat kér az élet. Nem jó élet, amit élünk, de még mindig kényelmesebb. Tudjátok, hány ember él így, hogy feladja azt az életet, amit élhetne. Feladja az igazi elhívását. Amikor a fiatalok között vagyok, akkor bárhol az országban azt szokták mondani, hogy igen, hitt az Úrban, imádkozott, de nem jött meg mondjuk a társa, nem jött meg amit várt, nem úgy bántak vele a gyülekezetbe, és feladta, és kint van a világba. És az, hogy az alkohol miatt, vagy a kábítószer miatt, vagy egy szexuális élmény miatt, amit felkínált a világ, úgy ott hagyta az egészet. Úgy hitt, reménykedett, de aztán feladta. Persze az időseknek más. Az időseknek lehet az, hogy itt megbetegedem, ott megbetegedem. Minden korosztálynak, a középkorosztálynak meg az, hogy el kell tartanom a családomat, dolgoznom kell, és félek, elveszítem a munkahelyemet, és egyszerűen nem tehetek más, így kell élnem. Emberileg ez így is van. Csak tudjátok, ez a szolgaságnak a háza. És Isten egyetlen egy embert, akit elhívott, nem teremtett szolgaságnak a házára. Félek. Félek a jövőtől. Mi lesz velem? És azt mondja a Biblia, hogy nem hallgattak Mózesre a kislelkűség és a kemény szolgálat miatt. Pedig Isten eltervezte, hogy kihozom őket. És nagyon érdekes, hogy olyan mértékig ott volt bennük ez a szolgai lelkület, gondolkodásmód, hogy amikor Isten megítélte Egyiptomot 10 csapás által, a fáraó elengedte őket, a fáraónak a fia is meghalt. Egyszerűen, tudjátok, mi történt, azt mondta az Úr, kedvessé teszem az Egyiptom belőleket, és kérjetek tőlük, és ki fogjátok fosztani. Az összes arany, ami volt, az övék volt, igaz? Hihetetlen gazdagságuk volt. És meglátták, hogy még a vörös tenger is ketté nyílt. Minden megcsinált Isten. És amikor már nem volt a fáraó, és a pusztában voltak, ez a szolgalelkűség, ez ott volt velük. És amikor a körülmények voltak nehezek a pusztában, hogy nem volt mit tenni, ugyanúgy elkezdtek sírni. Érdekes, hogy Egyiptomból kijöttek, de ettől a szellemiségből nem szabadultak meg. Sőt, amikor bementek az ígéret földjére, azt olvassuk, hogy még ott sem találtak igazából nyugodalmat. Ezért jött Jézus, és valóban felszabadított bennünket. Isten fel akar téged szabadítani, hogy ne érezd azt, hogy szolga vagy. Én őszintén mondom, hogy sokáig küzdködtem, és küzdködök én is mindezzel a dolgokkal, amely próbál szolgaságba kényszeríteni, sokszor feladtam, és azt mondtam, oké, nem annyira rossz ez az élet. Azért lehet, hogy jobb, mint a többieké. Lehet, hogy tovább jutottam. De rájöttem, hogy mégiscsak valaki fogva tart engem, és nem tudom azt az életet élni, amit szeretnék. Ha már Isten eltervezte, akkor akarom azt élni. Amen. És imádkoztam, hogy Uram, Tudom, hogy nehéz lesz, és ha elkezdem, és lehet, hogy most elkezded és fellelkesülsz ma, lehet, hogy az Egyiptomnak a királya, a nagy krokodil vissza fog csapni, de tudd, hogy Isten sokkal hatalmasabb, és ha nem adod fel, és nem leszel kislelkű, egyszer csak megszabadulsz, és nem csak megszabadulsz, hanem ki fogod fosztani Egyiptomot, és azt jelenti, hogy nagy győzelmeket fogsz aratni, és annyira szabad leszel, hogy irigykedni fognak mindenhol rád. És rá fogják kérdezni, mi lett veled? Olyan régóta ismerünk. Annyira ölt, amikor nekem ezt mondták. Mi lett veled? Voltak olyanok, hogy eljöttek a régi osztálytársai meghallgatni, hogy prédikálok, mert azt mondták, hogy mi nagyon jól ismerünk téged. És tudtuk, hogy bárkiből lehet valami, de belőled nem. És még akkor se hitték el, amikor prédikáltam, csak amikor vége volt, azt mondták, ez tényleg így van. Annyira ölt, amikor végre ki tudtam abból törni, amiben beskatujáztak az emberek, hogy igen, ő ilyen ember. Úgy sem megy neki. És igazuk volt emberileg. Szabaduljunk fel. Na, hogy néz ki ez az új szövetségben? Róma 8:15. Ezt elmondom nektek. És innentől kezdve tudjátok, de nem kell kikeresni, felolvasom. Azt mondja az új szövetség, hogy nem kaptuk ismét a szolgaságnak a szellemét a félelemre, hanem a fiúságnak a szellemét kaptuk, aki által kiáltjuk, Abba, Atya. Megdöbbentem, amikor a Biblia az új szövetségben ugyanúgy ír a szolgaságnak a szellemiségéről, a szolgaságnak a házáról, és ez keresztényeknek írja Pál, igaz? A gyülekezetnek írja, hogy nem kaptuk ismét a szolgaságnak a szellemét a félelemre, hanem a fiúságnak a szellemét kaptuk, a Szent Szellemet, aki által kiáltjuk, Abba, Atya. Az Abba azt jelenti, hogy édesapa. Az Abba Atya az azt jelenti, hogy a Szent Szellem által azt kiáltatod, hogy édesapám, apa. Szeretném elmondani, hogy az újszövetségi időkben, amikor Pál ezt a levelet írta, akkor az volt a jogi alap és jogi szokás és a jogi rend, hogy ha valaki örökbefogadott egy fiút, akkor az örökbefogadott fiú ugyanazokat a jogokat és örökséget kapta, mint a született fiú. Ő tudta, hogy örökbefogadott, nyilván, mert ő nem született fiú, de amikor jogilag megállt, hogy én az ő fia vagyok, semmi különbség nem volt a született fiú és az örökbefogadott fiú között, és értitek, miért mondja a Biblia, hogy a fiúságnak a szellemét kaptuk? Az Istennek egyetlen egy szülött fia van, ki? A názareti Jézus Krisztus. Mi pogányok voltunk, de akinek odaadta a szellemét és újjászült bennünket, befogadott bennünket, újjászületett bennünket, és istenei vagyunk, és mint örökbefogadott fiúk, jogunk van. És a Szent Szellemnek a jelenléte az, és ezért szeretem nagyon ez Istennek a szellemét, egy időben elhatároztam, hogy erről fogok prédikálni, hogy mi a Szent Szellem gyümölcse a mi életünkben, hogyha betöltekezünk Szent Szellem, az első volt, amit említettem, az erő, hogy veszünk erőt, milyenek utána a Szent Szellem eljön ránk. Erősek leszünk, ámen. Erősebb vagy, mint az a csúnya nagy krokodil, meg az a szolga, meg az a szellemiség, amely szolgaságba akar tartani. A másik, amiről beszéltem, hogy azt mondja a Róma belekezét levél, hogy a Szent Szellem a reménységnek a szelleme. Onnan tudod meg, hogy benned van a Szent Szellem, hogy minden körülmények között reménységed van, hogy a jövőd jobb lesz, mint a múltad. Amen. És ez nem emberi dolog, hanem a Szent Szellem ezt eredményezi. Mert akik Isten szeretik, minden a javukra van. Három. A fiúságnak a szelleme, a Szent Szellem benned van, akkor tudod, hogy Istennek a fia vagyok. És ugyanazok a jogok megilletnek, mint a názareti Jézus Krisztus, amikor fiúként a földön járt. Ha ő tudott parancsolni betegségeknek, akkor én is. Ha ő tudott csodákat tenni, akkor én is. Ha ő biztonságban lehetett, hogy semmi nem történhet vele az Atya tudtán kívül, akkor ez nekem is jár. Egy megoldás van, hogy minden napon imádkozz és töltekezz be Istennek a szellemé, vagy dicsőíted őt, és mennél inkább betöltekezel, annál inkább tudatában leszel vele, hogy fiú vagyok, és ha fiú vagy, akkor biztonságban vagy. És mit jelent ez? Hogy megszabadulsz a félelmektől. Minél inkább tudatában vagy, hogy én valóban Isten fia vagyok, és az én atyám ott van velem, annál kevésbé lesz úrrá lajtod a félelem. Múlt héten vagy két héttel ezelőtt ugye kicserélt élet konferencia volt, ahol nagyon megfogott, amit Ernő mondott, a lelki gondozói tapasztalatából, hogy minden ember életében sokfajta félelem van. És a lelki gondozói tapasztalat az volt, hogy minden egyes esetben, minden egyes ember, aki félt, hazudott is. A félelemmel mindig együtt jár a hazugság. A hazugság pedig megkötöz. Mert ha igazság szabaddá tesz, akkor a hazugság megkötöz. Értitek? Amikor félsz, mindig hazudni fogsz. Nem tudsz őszinte lenni. Mert a hazugság egy legkönnyebb kimenekedő út a félelmedből. Igaz? Ez egy hamis út, de egy hazugság által úgy gondolod, hogy könnyebben. Néha csak a félelem ellen hazudunk, nem? Ha jó, nem is olyan rossz ez a dolog. És azt mondja, a szolgaság, ha a szolgaság házába vagy, és a szolgaság szelleme van rajtad, és ezt mondja a Biblia, hogy nem kaptuk ismét a szolgaság szellemét, annak a jele, hogy félelmeid vannak. Ha szolga vagy, onnan tudod, hogy félelmeid vannak, amelyek leuralnak. A félelem az igazából, amely nem enged, hogy szabad legyél. Lehet félni a jövőtől, lehet félni, ahogy a Egyiptomban Izrael népe, hogy a fáraónak a bosszújától, lehet félni attól, hogy ha Isten fogom tényleg szolgálni, és hitáltal lépni fogok, akkor bizonytalanság vagyok, hogy mi van velem. Ezért fontos, hogy töltekezünk be Szent Szellemmel, mert a bizonytalanság ellen nagyon jó Istennek a szelleme, mert a fiúságnak a szelleme, mert a fiúval nem történhet akármi, mert az Atya ott van. És azt mondja, hogy nem kaptuk ismét a szolgaságnak a szellemét a félelemre. Tudjátok, nagyon sok ember megszabadul bizonyos félelmektől, mint keresztény, és utána jön a törvény, mert ugye itt arról beszél, hogy ismét a szolgaságnak a szellemét a félelemre, jön a törvény, hogy most Istennek akar megfelelni, és most Istentől fél. Jaj, mi lesz, ha hibázok? Vaj, Isten megbüntet. Jaj, mi lesz, ha bűnt követek el? És ezáltal a félelem elzár a kegyelemtől. És azt mondja, nem a szolgaság szellemét kaptad, és ha mindig félelmek alatt vagy, mégis félsz Istentől, félsz a büntetéstől, azt mondja János, hogy egyszerűen aki fél, nem lett teljesi a szeretetben, mert a teljes szereted kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, és aki fél, az attól fél, hogy Isten meg fogja őt büntetni. Amikor fél szolgasság alatt vagy, és félsz, hogy Istennek a büntetése van rajtad. Most nem a világi dolgoktól félsz, lehet, hogy már nem a haláltól félsz, de attól félsz, hogy jaj, mi van, ha elrontom. Ugye az egy talentumos ember éppen ezért nem csinál semmit, mert félt attól, hogyha igazából szolgálom az Urat, és kilépek a vízre, mi lesz velem? Félt hibázni. Én rájöttem arra, hogy ne féljek hibázni. Tegnap Romániában szolgáltam is. Volt egy érdekes dolog, hogy a pásztor odajött hozzám az alkalom végén, nagyon jó alkalom volt, volt egy dicsőtő alkalom is, és örültünk, és azt mondta, hogy te nem imádkoznál a betegekért? Mondtam, oké, imádkozok. És előzőleg, pár héttel ezelőtt Angliába profétált nekem valaki, aki még soha nem látott, elmondta azt a proféciát, annyi sokszor hallottam, hogy Isten ismét megparancsolja neked, hogy imádkozz a betegekért. Tedd rá a kezedet, hogy gyógyuljanak meg. És annyi sokszor elmondta, hogy amikor a pásztor megkért, akkor azt mondtam, hogy oké, imádkozni fogok. És eszembe jutott egy történet, sőt, az elején említettem is, talán emlékeztek rá, hogy amikor a fodrász mondta, hogy lebénult a fél oldal, és mondtam, hogy imádkozok, fogok érted, és majd Isten meggyógyít is. Utána, amikor kiléptem az ajtón, nagyon megijedtem, talán egy évvel ezelőtt volt, és meséltem nektek, és azt mondom az Úrnak, hogy Uram, hát most én nem keresztény embernek megígértem, hogy ő meg fog gyógyulni, de hát ki tudja, mit ő bénult le, és ha nem gyógyul meg, akkor én teljesen le fogok égni, és hogy hiteltelen leszek, és ott remegtem, és ahogy kiléptem a fodrászüzletből, ott álltam a zebrán, és vártam, hogy zöld legyen a lámpa, mert ugye ilyenkor, amikor az Istenfélelem rászáll az ember, akkor csak zöldön megy át, és főleg, ha imádkozik, és ahogy ott imádkoztam, hirtelen szólt hozzám a Szent Szellem, és én nagyon megijedtem, és azt mondta nekem, hogy ki gyógyítja meg az embereket, te vagy én? Mondom, Uram, te. Az én dolgom, hogy meggyógyul-e? Mondom, igen. És mi a te dolgod? Mondom, az, hogy hittel szóljak és imádkozzak. Akkor te tedd a te dolgodat. Én döntöm el, hogy meggyógyul-e vagy sem. És annyira megijedtem, sose felejtem, hogy alig mertem átmenni a zöldön is, a zebrán, és mondtam, de megijedtem. És oké, Uram, ez a te dolgod. És azt mondta nekem Isten, hogy az én dolgom, ő megparancsolta, hogy tegyem. És majd ő eldönt, hogy ki gyógyul, meg ki nem. És akkor azt mondtam, hogy ránéztem, egy gyorsan lepörgött ez a szemem, vagy az elmémbe, ezt nem mondtam el neki, hogy oké, imádkozni fogok mindenkiért, és nem érdekel, hogy most éppen ki gyógyul meg, vagy ki nem, mert nem az én dolgom, és nem fogok hibázni, hanem engedelmes leszek Istennek. És ugyan elég sok szolgálomnak a történetét olvastam, már majdnem mindenki így indult, hogy imádkozott. Egy ideig nagyon kevés csodát látott, lehet még kevesebbet, mint én, mivel nem adta fel, nem volt kis lelkű, nem volt türelmetlen, egyszer csak áttölt, és utána már így működött. És azt mondtam, oké, ez nem az én dolgom. Nem fogok azon izgulni, hogy mi lesz, hogyha tényleg semmilyen visszajelzést nem kapunk, és akkor úgy megyek haza, hogy na hát itt volt, eljött ez a pásztor, imádkozott, és nem történt semmi. Nem akarok félni. És úgy döntöttem, hogy nem fogok félni. Engedelmes leszek, és ez nem az én dolgom. Tudjátok, milyen jó érzés volt, hogy szabadon jönni, és azóta sem érdekel. Egyszerűen úgy döntöttem, hogy nem engedem, hogy a félelem megkísértsen. Vagy ha megkísért, akkor is ellenállok. És szabad vagyok. Szabad lettem. És akarom ezt a szabadságot megtartani. És azt mondja a Biblia, hogy nem akarja Isten, hogy kijöttél a világból egy bizonyos fajta félelmek közül, és most ugyanúgy félelmek között élsz, csak most ilyen vallásos keresztény jellegű félelmek között, nem? Hogy most azért félünk, hogy ó, Uram, mi lesz, ha szólok? És akkor azt mondja, hogy hát, ő szektárs, ne beszélj velem, és akkor lehégek az emberek előtt. Nem érdekel. Szabad akarok lenni. Ha az Úr azt mondja, hogy tedd meg, megteszem, és szabad legyek, nemet is mondani. Amen. Nagyon sok ember keresztény nem tud nemet mondani, csak megfelelési kényszerből szolgál. Legyél szabad. Isten azt mondja, hogy a fiúság szellemét adta, és fiúként éljünk. Ha már Isten megszabadított, ne szolgaként élj, hanem szabad fiúként szolgáld Istent. Teljesen más. Nem kényszerből. Isten kihoz Egyiptomból. Mindannyiunknak van Egyiptoma. Mindannyiunknak vannak ilyen krokodiljai, egy félelmei, amik mint hatalmas félelem, mint leuralás, mint a szolgaság, az ő igájába akar kényszeríteni. Kapsz egy bizonyos szabadságot, és azon belül kapsz egy bizonyos kis mozgásteret. De Isten ki akar téged hozni? Egyiptomba, te Egyiptomodból, hatalmas kézzel. Lássunk csodát. Szabadulj fel a szolgálság alól. Azért mondtam ezt az üzenetet, mert azt mondta Isten, azt helyezte a szívemre, hogy én azt akarom, hogy a Debrecenben az én népem leszámoljon az ő saját ellenségével. Mit olvastunk fel? Hogy kezdtük Ezékiel 29-ből? Ellened megyek, Egyiptom, Fáró királya, te nagy krokodil. Az Isten harcol érted. Szabadulj fel. Legyél szabad. Teljesen mindegy, hogy mi ez a félelem. Teljesen mindegy, hogy milyen nagynak mutatkozik. Álljunk fel és menjünk az Úr elé. Imádkozzunk, hogy szabadok legyünk. Szeretnék egy különleges imába vezetni titeket. Ez kedden, azt hiszem, ha jól emlékszem, megtettük az ima csoporttal. Mostanában az imáról volt szó. Nem az imáról, hanem az imáról. És sokan kérdezték, hogy oké, de hogy imádkozzak? Mikor, hogy kell imádkozni? Talán jól imádkozok, néha imádkoznék, de nem tudom, hogy pontosabban hogy kell. A tanítványok is azt mondták Jézusnak, hogy taníts meg minket imádkozni. És tudjátok, a Szent Szellem az, amely a szabadságnak a szelleme szabaddá tesz bennünket, és a Szent Szellemnek van egy kardja. Ez a kard az Istennek az igéje, igaz? Ezt mondja az Efézus 6. És a Szent Szellem az Isten igéjét, mint egy kardot a kezedbe adja, és ezzel, tudjátok, az Isten igéje olyan kétélű éles kard, hogy még a krokodil páncélja közé is be tud szórni. És aztán a végén krokodilből csizmába és kabátba járhatsz. Ami azt jelenti, hogy kifosztod Egyiptomot, és magadra öltözöd az ellenségeidet. Dávid is így volt, nem? Hogy mászkált? Góliátnak a hatalmas feje volt a kezében. Micsoda csodálatos az, nem? Legyőztem az ellenségemet. Győzz le! És akkor eszembe jutott, hogy hogyan tudunk megtanulni jól imádkozni, és az ige kardja legyőzi a te ellenségét és a félelmeidet. És elmondtam egy olyan egyszerű dolgot, amit én mostanában gyakorlok. Egyszerűen, ha nem tudod, hogy kell imádkozni, imádkozz az igét. Kezd el. Annál jobb, igen, ima nincs, amikor az Istennek az igét imádkozod. És az egyik, otthon ültem, és mondtam, Uram, taníts imádkozni. 118. Zsoltár volt, nem fogom az egészet felsorolni, csak ez egy megvallás, még az Új Szövetségben is fogunk egy megvallást tenni. Kezd el használni az Istennek az igéjét. Kezdj el benne hinni, és ha nem érzed még, amikor elkezded használni, hogy hiszel benne, ne add fel, ne legyél kislelkű, ne legyél türelmetlen lelkű. Engedd meg Istennek, hogy mélyre hatoljon a szívedbe, és valld meg ezeket. És most meg fogjuk valani, mondom, előttetek az igét, kicsit átfogalmazva, ha szabad vagy rá, és hiszel benne, mondd utána, ha nem, akkor menj nyugodtan álljál, és gondolj a vasárnapi ebédre, vagy amit akarsz, de ha hiszel benne, akkor gyere velem, és kezd el megvallani. Magasztalom az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. Mondom én, akik félem az Urat, hogy örökkévaló az ő kegyelme. Szükségemben segítségül hívtam az Urat. Meghallgatott engem. Tágas térre tett engem. Velem van az Úr. Nem félek. Mit árthat nekem? Ember. Velem van az Úr, az én segítőim között. És nézni fogok az én gyűlölőimre. Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Erősségem és énekem az Úr, és ez lesz nekem szabadulásom. Vigasságnak és szabadulásnak szava, az van az én házamban. Az Úrnak jobb keze hatalmasan cselekedett. Az Úrnak jobb keze felmagasztaltatott, és hatalmasan cselekedett. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr dicséretét. Magasztalak téged, hogy meghallgattál, és szabadulásom lettél. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt. Örvendezek, és vigadok ezen. Áldott vagyok, mert az Úr nevében jöttem. Áldalak titeket, akik az Úr házában vagytok. Istenem vagy te. Azért hálát adok neked. Amen. És olvasunk az Új Szövetségből is egyet. Mondtam az Úrnak, Uram, taníts engem. És kinyitottam a Bibliát, és mondtam, Uram, elkezdem. Mert ez egy jó megvallás, az 1 Péter 3-ból. Uram, egyértelmű leszek. Rokonérzelmű. Testvérszerető. Irgalmas. És kegyelmes. És nem fizetek gonoszszal a gonoszért. Szidalommal a szidalomért. Sőt, ellenkezőleg áldást mondok. Tudva, hogy arra hívattam el, hogy áldást örököljek. Áldást örököltem. Áldást örököltem. És én szeretem az életet. És jó napokat fogok látni. Megtiltom a nyelvem a gonosztól. Ajkaimat a rossz beszédtől. Elfordulok a gonosztól. Mert az Úr szemei rajtam vannak. Mert ugye igaz vagyok. A fülei az én kiáltásomon. Az ő arca pedig a gonosz cselekvőkön. Ha szenvedek is, boldog vagyok. És a félelemtől nem félek. És nem fog zavarba esni. Mert az Úrt megszentelem az én szívemben. Amen. Ez egy jó ima, nem? És elkezdni imádkozni, szereti fogom az életed. Jó napokat fogok látni. Az Isten megsegít engem. Mindig a szeme rajtam van. Alig várja, hogy kiáltsak. Hatalmas kézzel megszabadít. És egyszerűen itt van a legjobb ima. Az Istennek az igéje le fogja győzni az ellenségedet. És most, hogy elcsendesedünk az Úr előtt, egyszerűen csak Isten szellemét megkérjük, hogy Isten szelleme hoz fel azt az ellenséget, amely a legnagyobb félelmet okozza az életünkben. Aki most gyötör bennünket. Akivel talán eddig nem mertünk szembenézni. Aki meghatározta az időnket, és azt mondtuk, hogy nem tudok mit tenni. Olyan nagy Úr ez az életembe. És nem emberekre fogunk nézni, nem helyzetekre. Ez nem a mi munkahelyünk, nem főnökünk, nem az élethelyzetünk. Ez valaki, aki mögöttük áll. És most a Jézus nevébe kijelentjük, hogy az Úr Isten megítéli a szolgaság házát, és hatalmas kézzel ki fog engem hozni. És nem fogok félni. Nem kaptam a szolgaságnak a szellemét, a félelemre, hanem a fiúság szelleme van bennem, és kiáltom, Apa, a mennybe, szabad leszek. És valld meg, nevezd meg a te félelmedet, és mondd meg, hogy Istennek a nevében nem leszek kislelkű. Nem leszek kislelkű, nem leszek türelmetlen lelkű. Ha ma nem sikerül legyőzöm és visszacsap, majd legyőzöm kedden vagy szerdán, de csütörtökre mindenképpen. És győztes leszek, és nem engedem, hogy elvegye az örömömet és a szabadságomat. Jézus nevében szólunk Egyiptom szellemiségének. Semmilyen félelem nem kell, hogy fogva tartsa a mi életünket, mert mi győztesek vagyunk a Jézus nevében. eljetek győztesként, szabadként, szabad emberként és szabad keresztényként. Dicsérjük az Urat, mert ez az a nap, amit az Úr rendelt, hogy örvendezünk és vigadozzunk ezen, mert a szabadításnak az Istene szabaddá tesz bennünket. Dicsérjük az Urat!